Én is szeretettel köszöntöm a testvéreket, már ismerős vagyok itt, nem először járok a testvérek körében, innen a szomszédból keresztül nincs olyan messze, úgyhogy szomszédként jöttem és hozom a gyülekezetünk jó kívánságát, és örülök annak, hogy tegnap már elkezdődhetett a sorozat, és kedves lelkésztársammal már együtt lehettek a testvérek, azt folytatjuk, amit ő elkezdett szorosan az ő nyomába lépve. Az apostol szavaival köszöntöm a gyülekezetet, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Evangelizációs estén kezdetén a 478. dicséretünket keressük ki, és mielőtt énekelnénk, csak annyit hagy mondjak róla, hogy azért is nagyon szeretem a 478. éneket, ennek mind a hat versét énekeljük majd, mert segít bennünket megérkezni az Isten jelenlétébe. Mindegyik versetben Istenről valamilyen jelzőt hallunk, hogy milyen az Isten. És hát bizonyára ki munkából, ki otthonról, de sok minden fáradozásból jövünk ide, sok minden jár a fejünkbe, és azt hiszem, hogy akkor tud bennünket Isten igazán elérni, mélyen érinteni, ha ő rá nézünk fel, ha ő rá, mint személyre, ő rá, akinek dolga van velünk, aki szeretne velünk beszélni. Szóval segít egy kicsit megérkezni az Isten jelenlétébe, ez bemutatkozik benne Isten nekünk, és közben még könyöröketünk is hozzá. Szóval álljunk meg az irgalmas Isten előtt, és énekeljük a 478. dicséretünket. Szeretett testvéreim, amikor áldás végesség Isten jelenlétébe jövünk, akkor nagyon sokszor kapni akarunk tőle valamit. Amikor imádkozunk otthon, elalvás előtt vagy reggel, akkor kérünk tőle, kapni akarunk tőle valamit. És olyan jó dolog arra figyelmeztetni magunkat, hogy a legtöbb, amit kaphatunk, nem az, amit kérünk Istentől, hanem ő maga. Ő maga az ő jelenléte. Hadd olvassak még az imádság előtt Kempis Tamástól, aki nekem, hadd mondjam így, kedves barátom, igaz, hogy jó pár száz évvel ezelőtt élt, és személyesen nem találkoztam vele, de az írásain keresztül sokat tanulok tőle. Egy pár sort hadd olvassak tőle, amely bátoríthat minket is erre. Így szól, szinte Isten nevében hozzánk. Fiam, el ne csüggedj a fáradozásban, amelyet értem vállaltál, s a bajok se verjenek le egészen, akármi történjék, ígéretemben találj erőt és vigasztalást, így szól az Úr. Én elegendő vagyok arra, hogy minden mértéken túl megajándékozzalak. Isten adja, hogy igazak legyenek ennek a régen élt testvérünknek a szavai az életünkbe. Jöjjetek, helyünkön maradva imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked azt a mély meggyőződést, tapasztalatot, amit a te utadon járva, akik veled jártak, akik téged ismernek, mondanak, és talán mi is tapasztaltuk már, hogy végtelenül ajándékozó Isten vagy, aki mindig többet adsz nekünk, mint érdemelnénk, aki mindig meg tudsz lepni bennünket, aki hatalmas vagy gondviselő, aki teremtettél bennünket, aki csodákat teszel az életünkbe, aki ma is felhoztad ránk a napot. De Urunk, ha még nem ismerünk téged, ha még ezt csak másoktól hallottuk, hadd találkozzunk ma este veled, mint ajándékozóval, aki sokkal hatalmasabbat tudsz nekünk adni, mint amit el tudnánk képzelni, mint amit várnánk. Mert az ajándék, Urunk, te magad vagy, mint társ, mint vigasztaló, mint bátorító. Segíts, Urunk, hogy azokon a mondatokon keresztül, amik tőled jöttek, komolyan véve ezeket be tudjunk lépni a te szeretetednek a jelenlétébe, és átéljük, hogy a te országodban csodák vannak, hogy ott valóban mindazokat, amiket megígértél a tieidnek, megkapják. Így taníts bennünket ma is, lelkeddel vegyél körül bennünket, munkálkodj bennünk. Urunk, ha már régen ismerjük ezeket a mondatokat a boldog mondásokból, akkor hadd elevenedjenek meg újra, hadd kapjunk tüzet, lángot, örömöt belőle. Ha pedig most halljuk először, engedd, Urunk, hogy egészen a szívünk még érjen a te szavad, mert a te igéd erős, hatalmas és csodákra képes. Így kérjük a te segítségedet, az ígéről való gondolkodásunkban. Jézus Krisztus nevében. Amen. Szeretett testvéreim, a boldog mondások vannak előttünk, és a meghívón vagy plakáton úgy is mondhatnánk, szerepel a teljes sora ennek, a boldog mondások sora. Azért, hogy egészen a mai napra rendelt igéhez is megérkezünk, a tegnapot is felolvastam, a tegnapi igét, és aztán majd naponként sorba a többit. Először tehát tegnap hangzott a harmadik versből, most pedig a negyedik versből, és felolvasom az első két verset is a hegyi beszédből, Máté evangéliumának ötödik részéből, tehát az első négy verset olvasom. Mikor pedig látta Jézus a sokasságot, felment a hegyre, és amint lent fent volt, hozzá mentek az ő tanítványai, és megnyitván száját tanítja őket mondván. Boldogok a lelki szegények, mert ővék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Szeretett testvéreim, talán egy furcsa kérdéssel kezdeném. Boldogok a boldogtalanok? Már az is furcsa volt, hogy boldogok a lelki szegények, de ha tegnap figyeltünk és megértettük, hogy mit jelent ez a szegénység, és mit jelent a boldogság ezen belül, hogy hogyan jelent a boldogság belépést az Isten jelenlétében, akkor már talán meg se lepődünk ezen, hogy hát hogy lehetnének boldogok a boldogtalanok? Boldogok a sírók? És testvéreim, ezekben a boldog mondásokban így a maiban sincsen semmifajta feltételesség. Hogy ha és ezt csinálod, akkor igaz lesz. Nincs benne semmi jövőbeliség, hogy majd a jövőben boldog leszel, addig várjál. Nincs benne semmiféle felszólítás, hogy csináld ezt, és akkor így lesz. Hanem ez kijelentés. Jézus egészen határozottan mondja, boldogok a sírók, mert ők megvigasztaltatnak. A római katolikus fordítás igazán furcsa, mert abban meg azt olvassuk, hogy boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket. Boldogok a szomorúak. Hát most, hogy rátok nézek testvéreim, az arc nem minden. Van, aki mosolyog az első perctől kezdve, van, akit látom, hogy nagyon szomorú az arca, vagy fáradt. Nem biztos, hogy ami az arcunkon van, az a valóság. Lehet, hogy aki mosolyog, szomorú, és aki szomorúnak tűnik, boldog. Nem lehet tudni, de az arc mégiscsak tükröz valamit rólunk. Hát most kik a boldogok? A szomorúak, a vidámak? Mit jelent az, hogy boldogok, akik sírnak? Boldogok, akik szomorúak? Zavartan állunk ezelőtt a mondat előtt, hiszen ha úgy fordítnánk a boldogok szót, hogy áldottak, amit megtehetünk, áldottak a sírók, még akkor is csak furcsán állunk a nehéz mondat előtt. A legtöbb magyarázó, és én magam is zavarba jöttem ettől a mondattól, tehát nem csak a testvéreket szeretném zavarba hozni, hanem a zavaromat átadni, hogy amikor birkoztam ezzel a mondattal, akkor a legtöbb magyarázó, még olyan is, akiben nagyon bízok, és sokszor segített már az a könyv, abban is leszűkítik ezt a mondatot, és úgy magyarázzák, hogy itt a bűnbánat könnyeiről van szó, és azok boldogok, akik a bűneik felett tudnak sírni, mert az Isten megbocsát nekik, és megkönnyebbülnek a bűneik felett. Testvéreim, ez igaz. Aki Isten előtt bűnbánó szívvel megáll, és elsorolja a bűneit szívből, annak Isten megbocsát. Ez jó hír, ez igaz, ezt mondja a Biblia, csak éppen nem ez az igevers. Itt semmilyen erre utaló nyom nincsen a mai felolvasott igében. Nincs ott, hogy a bűneik miatt sírok. Azt olvassuk, boldogok, akik sírnak általában. És még az sem segített, amikor általam nagyon szeretett és tisztelt Gyökösi Vandi bácsinak a magyarázatát olvastam, aki úgy próbált ezt magyarázni. Boldogok, két szócskát tett bele, akik még sírnak, mert ők még megvigasztalhatóak. Hát igaz ez is, de ez sem juttatott közelebb az igéhez. És azt javaslom, hogy Jézus szavai ennek a mondatának a megértésében egy kicsit kezdjük a saját magunk tapasztalatától. Kezdjük onnan, testvéreim, hogy mikor sírtatok utoljára. Nem csak az asszonkákat kérdezem, hanem a férfiakat is. Mert ugye férfiaknak szabad sírni? Köszönjük. Végre, kedves asszonytestvér, megvigasztal. Lehet sírnunk. Hát azért módjával, testvéreim. Módjával. De a férfiak is sírhatnak. Mikor sírtunk utoljára? tességben válaszolni. Mikor volt utána? Egy éve? Tegnap? Ma? 10 éve? Már nem is tudom. Akkor, amikor ez és ez történt. És ha megvan az emlékeinkben az utolsó sírás, miért sírtunk? Mi volt az oka? Mi az, ami bennünket sírásra tud indítani? Ma a 3 gyerekömből a legkisebbnek sikerült lefejelni egy sarkot itt a szemével. Keményen sírt, bár megdöbbentett, hogy sokkal jobban is sírhatott volna. Meg is dicsértem, hogy milyen keveset sírtál, milyen ügyes vagy. És aztán eszembe jutott, hogy miről is fogok ma beszélni? Boldog a sírók, én meg megdicsérem, hogy nem sírt sokat. Hogyan is van ez, testvéreim? Miért sírunk? Mi tud sírásra indítani bennünket? Sírunk, ha bántanak minket. Sírunk, ha igazságtalanok velünk. Sírunk, ha fáj valamink, és már nem bírjuk. Nekem is volt már olyan fájdalmam a gerincemben, amikor semmi más nem tudtam, csak sírni meg ordítani, mert ez a 2 lehetőség volt, hogy elviselje az ember. Sírunk, ha magányosak vagyunk, és nem törődnek velünk. Sírunk a gyászban, amikor elvesztünk valakit, és sok-sok minden lehet, ami sírásra indíthat bennünket. Van olyan, amikor örömünkben is sírunk, arról ma nem beszélek, és arról sem, amikor azért sírunk, hogy manipuláljunk vele másokat. Ugye hát ezt, bocsánság meg, nagyon tisztelem az erősebbik nemet, tehát a nőket, de ők tudják ezt a manipulációt nagyon ügyesen csinálni. Tisztelt a kivételnek. Tehát nem ezekről beszélek. A sírásnál ugyanis mi történik bennünk, testvérünk? Gondoljunk vissza a saját élményeinkre. A sírásnál feltárul az, hogy mik az érzékeny pontjaink, és mi az, ami nekünk nagyon fontos. Mi az, amire érzékenyek vagyunk. Nézzük egy pillanatra Jézusra, akik vannak biztos sokan olyanok, akik ismerik jól a Szentírást. Jézusról 2 helyen van feljegyezve, hogy sírt. És nagyon beszédes, hogy neki mi volt olyan fontos, hogy sírni tudott rajta. Az első, amikor Jeruzsálem fölött sír. Sorrendben nem ez az első. De fontosságban igen. Jeruzsálem fölött sír, mert fáj neki, hogy ez a város nem ismerte meg őt, mint megváltóját, és tudja előre, hogy mi fog történni, vagy le fogják rombolni ezt a dicső várost. És fáj neki az értetlenség, fáj neki, hogy nem ismerik föl, és fáj neki a népének a sorsa. A másik, ahol sír, Lázár sírjánál, akiről tudja, hogy fel fogja támasztani, és mégis sír. Miért? Mert együtt tud sírni a gyászolókkal. A részvét könnyei ezek. Mert megrendíti őt azt, hogy ott siratják Jézus. És Jézus barátját, Lázárt. És Jézus ott sír velük. Ezek azok, amik Jézus sírásra tudták indítani. Mi mindent mond el a Jézusról? A velünk együttérző Úrról. Az értünk jövő Úrról. Arról, akinek el kell viselnie az emberi értetlenséget. E fölött tud sírni. És Jézusban egy olyan istenkép tárul elénk, testvéreim, amelyben arról van szó, hogy Istennek is vannak érzései, és ő is tud fájdalmat átélni. Gondoljatok bele, milyen lehetett, amikor Noé idejében el kellett pusztítani a világot. Azt írja a Szentírás, ilyen mélyet ritkán mond a Biblia, Isten megbánta, hogy ember teremtett. Annyira fáj. Gondoljatok bele, milyen lehet, hogy az ő fájdalmában elpusztítani valamit, amit ő teremtett. Az övé volt. Mitől függ, testvéreim, hogy mind tudunk sírni? Attól, hogy kik vagyunk igazán mélyen, és mi a fontos nekünk. Nem attól csupán, hogy milyen érzékenyek vagyunk, nem attól, hogy mennyire vagyunk mélyen, hanem hogy kik vagyunk igazából. Sokfélék vagyunk. Amikor valaki sír mégis, tulajdonképpen belül ugyanazt éljük át. Nagyon beszédes a magyar nyelv. Aki sír, annak fájdalmában megszakad a szíve. Ismerjük ezt a kifejezést. Vagy sebzett a lelke, túlcsordul a bánat, kiszakad a fájdalom, az indulat. Az, aki sír, az kétségbe esett. Aki sír, az tehetetlennek érzi magát. Talán előttünk van a megcsalt asszony képe, aki veri a férje mellét, sírva, zokogva, tehetetlennek érezve magát. Hogy tehetted ezt velem? Aki sír, annál megszűnik a kontroll. Talán előfordult másokkal is, hogy olyan mélyen voltunk bánatunkban, hogy kinn az utcán elsírtuk magunkat, és már nem törődtünk vele, hogy kilát bennünket. Megszűnik a kontroll. Ugyanis az történik, testvéreim, a sírásnál, és egy barátom nyitotta meg számomra az igét, és Itt érkezünk meg ennek az igének a mélyéig, a lényegéig, hogy aki sír, azokról a lelkéről csomó réteg lehántódik. Csomó minden lejön róluk, és ott vagyunk pőrén azok, akik igazán vagyunk a szívünk mélyén. Lehántódik minden réteg, ami előtte rajta volt, az önigazultságunk, azok, amikkel magunkat elaltattuk, az állarcaink, amivel másokat átvertünk, a szerepeink, amik mögé bebújtuk, amikor sírunk, a megfelelési vágyunk, sok minden leszakad rólunk, és azok vagyunk igazán, akik a szívünk mélyén vagyunk, akinek Isten lát bennünket igazán. Lekerül minden maga gyártott a kapaszkodó és önvigasztalás, és éppen ezért rendkívül kiszolgáltatott és sebzett a lélek, amikor sír. A sírás zuhanás, a sírás elismerése annak, hogy tehetetlenek vagyunk. És hadd álljak meg itt egy pillanatra, nagyon érdekes, talán többen ismerik Halesby-nek az imádságról írott könyvét, amiben azt mondja, hogy a tehetetlenség maga már imádság. Amikor az ember a tehetetlenségében átéli, hogy már nem tudok mit csinálni, és így nem csak a könnyekkel megmutatott sírásról, hanem amikor a szívünk sír belül. Ez az az állapot, amikor tehetetlenek vagyunk, és ez maga az imádság kezdete, testvéreim. Azt tud jól imádkozni, aki már valaha átélte, hogy tehetetlen vagyok, és Isten nélkül semmit nem tudok tenni. Mert amikor a lélek sír, akkor kiált, akkor segítséget kér, vigasz után kiált, és ahogyan szintén ez a barátom tanította nekem, a sírás alatt rések keletkeznek az emberen, és ezekben a résekben be tud jönni az Isten vigasztalása. Ezeken a réseken keresztül létrejön az imádság. Olyan, mint amikor valamit addig törnek, szorítanak össze, amíg megrepedezik egy tárgy, ezt a gyerekek jól tudják csinálni, repedések keletkeznek rajta, és ezeken a repedéseken keresztül az Isten el tud hatni a szívünkig, és a repedéseken keresztül el tudunk látni Istenit. A sírás katarzis, a sírás mindennek a leegyszerűsödése. Amikor egyszer nagyon-nagyon mélyen voltam, és valóban nem csak a testem, hanem a lelkem is sírt, sose felejtem el, hogy azt mondta nekem az, aki éppen a lelkemmel foglalkozott, hogy hidd el, hogy Krisztus elég neked. És akkor ez a mondat olyan mélyen bejött a szívemig, ott már nem volt más, nem volt kapaszkodó, nem volt önigazulás, nem volt az, amivel dicsekedhettem volna, senki és semmi voltam a földön. És akkor hirtelen megértettem, hogy Krisztus elég. Bejött ez a mondat. Ez csak a résen tud betörni. Akinek jól megy dolga, annak nincs szüksége erre a mondatra. Ezért boldogok a szegények, a szelidek, a sírók, akik békétlenséget szenvednek. Azért boldogok, akik keresik az igazságot, mert ezeknek reménységre van szüksége. A gazdagoknak, a nevetőknek, az erőszakosoknak, a hatalmasoknak. Mi szüksége reménységre? Az, aki tud sírni, aki szegény, aki szelíd, ezeken a réseken keresztül be tud jönni az Isten vigasztalása. Testvérem, azonban hagyd mondjam azzal együtt, hogy tehát a sírás a léleknek az az állapot, amikor kinyílik, gyámoltalanul és vigasztalásra szorul, vagy ez nem mindegy, hogy ki előtt teszed meg. Nyilván van, aki előtt szívesen sírnál, és van, aki előtt nem. Lehet, hogy a férjed, feleséged, vagy annak idején a szüleink előtt, vagy egy jó barát előtt, vagy a lelkipásztorotok előtt sírtok, de van, aki előtt nem. Nem mindegy, ki előtt sírok. De amikor a lélek állapota ilyen helyre kerül, hogy összetörök, és ott vannak a rések, van egy valaki, amik előtt nyugodtan sírhatok, mert amit én átélek, hogy én egy kicsi és senki vagyok, egy összetört valaki, aki a szívem mélyén vagyok, azt látja Isten. Ő úgyis csak azt látja. Hiába veszünk állarcokat, hiába mondjuk, hogy én ilyen meg olyan vagyok, hiába veszük elő a kitüntetéseinket, vagy mások dicséretét, az Isten úgyis csak azt látja, akik a szívünk mélyén vagyunk. Szeretett testvéreim, ezért van az, hogy Isten előtt lehet sírni, és érdemes sírni, mert Isten szín elé oda mehetünk úgy, akik vagyunk. Az előtt sírok, aki előtt önmagam merek lenni. Isten előtt lehetsz önmagad. Nem kell szégyelnöd az összetörötségedet. Na ezért boldogok, akik sírnak. Ezért tudnak Isten elé odállni, mert ők úgy állnak oda, akik. És nem valami képzelt dologban. Az Isten jelenlétébe való megállás, és az imádságnak a lényege, testvéreim, hogy úgy állj meg, aki vagy. Ne bizonygass semmit. Úgy állj meg, mint aki vagy. Miért áldottak a sírók, és miért boldogok? Miért bebocsátatás az Isten országa kapuján a sírás? Azért, testvéreim, mert akik így mennek Isten elé, azok jó helyen vannak. Egyszer valaki bejött az irodába, lelkész irodába, nagyon összetörve, nagyon sírva, és azt mondtam neki, amit egyszer nekem is mondtak ilyen állapotomban, hú, te nagyon jól vagy. Hirtelen megállt a sírásban, gondolkozott, most adjon egy pofont, ott hagyjon, vagy csak lehülyézzen, mit csináljon velem, hogy mondhatok ilyet neki? Jó helyen vagy. Testvérem, boldogok a sírók, mert ők Isten közelébe jutnak. Mert Isten szomjazza, akinek a lelke eljut egy ilyen állapotba. Amikor sok-sok réteget lehánt a sírás, előjön, ami eddig rejtve volt, láthatatlan volt számunkra is, eldobja a lélek a maga gyártott a kapaszkodóit, lelkünk zuhan, kiált, gyámoltalanul, tehetetlenül, és ebben a csendben az Isten nagyon mélyen megérint bennünket. Jézus gyógyító keze ott van. Ez az állapot, az tehát a sírók állapota, hogy a lelked Isten számára megérinthető lesz. És a lelked Istent meg tudja érinteni ebben az állapotában. Mert Jézus az, aki előtt igazán sírhatok, aki előtt önmagam lehetek, akibe bízhatok. Három példát mondok, csak gondoljatok a vérfolyásos asszonyra, akik ismeritek az evangéliumi történeteket. Mindent egy lapra téve, nem törődve a szégyenével, csak annyit akar, hogy megérintse Jézus ruháját, mert tudja, hogy ez a gyógyulás kezdete. Neki már nincsenek önigazságai, ő már végigjárta az orvosokat, tudja, hogy senki nem segíthet rajta. Ő már tudja, hogy csak Jézushoz mehet. Vagy a pogányasszonyra gondoljatok. Mindenki kineveti. Jézus maga is elutasítja először, bár tudja, mi lesz. Én csak Izrael választottjaihoz jöttem. És azt mondja azt, hogy de a kutyák is kapnak a lehullott teledelből. Micsoda alázatos. Ez az ember már túl van azon, hogy bármilyen szerepet játszom, bármilyen állarcot fölvegyen, ő önmagát adja, azt, aki a szívemé, szomjazom rád, Jézus, ha te nem segítesz rajtam, nincs segítségem. Boldogok, akik ilyen összetörten oda tudnak menni Jézushoz, mert azokat meghallja és felemeli. És végül a megtérő Latonra gondoljatok. Mi van már ott? Mit mondhat? Az egyik még próbálja játszani, hogy ő a nagy ember. A másik már tudja, itt már nincs mit csinálni. Nem sokára meghalunk. Uram, emlékezzél meg rólam a paradicsomban. Önmagát adja egészen a maga összetört, szorult állapotában. A vérfolyásasszony a betegségében, a pogányasszony a megvetettségében, a lator a halál közelében összetörik, és ott vannak a rések, összetörtségben, amin keresztül beáll a Jézus fénye, és amin keresztül ők maguk is oda tudnak nyúlni Jézushoz. Jézus az, aki tud vigasztalni. És ha azt gondoljátok, hogy papi beszédez, szép képekbe csomagolva, akkor ezeket mind úgy mondom nektek, mint aki maga is átélte. Átéltem a szégyent, a fájdalmat, amikor lehullottak az állarcok, és azt gondoltam, hogy nincs tovább, amikor már feladtam volna. És azt mondtam, rajtam már senki nem segít, és összetörtségemben egy-egy mondaton át, amit az imént említettem, vagy egy könyvön át, megéreztem, hogy Isten közel jön. Vagy ha a gerinc műtéteim idején átél dolgokra gondolok, testvérem, ezekből élek, amit Isten akkor elmondott, amit Istenből akkor tapasztaltam. Ezek nincsenek, ha nincsenek a rések, nincs a fájdalom, akkor Isten nem ismerném. Nem ismerném úgy, mint a síró lélek meg tudja ismerni. Isten előtt a töredelmes lélek kedves áldozat, a töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem, mondja az 51. Zsoltár. Aki Istennel már találkozott sírásban, az tudja, hogy kicsoda az Isten, mert a hívők másképp sírnak. Mi is sírunk. Akik szeretjük Jézust, akik az ő útján járunk, néha mi is feladnánk, elfáradunk, elegünk van és sírunk. De másképp sírunk. És tudjátok miért, testvéreim? Azért, mert mi tudjuk, hogy nem vigasztalás van, hanem vigasztaló személy. A Szentírás a Szentlélekről mondja, ő a ma vigasztaló. Szentlélek az, aki eljön ott az imádságos csendünkben, vagy a templomban, vagy az imaórán, vagy bármikor máskor, vagy a villamoson, mélyen a szívünkig hatva vigasztalni tud. Ez nem vigasztalás csupán, hanem maga a vigasztaló. Testvéreim, nem mond sokkal többet a sírásról mondott mondata Jézusnak, mint az előző, amiről tegnap este hallottunk. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Hadd idézzek a tegnapi igehirdetésből. Igen, akinek semmilyen nincs, koldusként üres kézzel jön Istenhez, aki örül mindennek, amit kap, aki félretette minden büszkeségét, ő tudja elfogadni Isten kegyelmét. Ez történik a sírásban is. Hogyan mondja Jakab levele? Isten a kevélyeknek ellenük áll, de az alázatosoknak kegyelmet ad. Aki büszke, aki rétegekkel védi magát, aki eljátsza, hogy ő sosem törik össze, ő nagyon erős ember, mert így nevelték, vagy mert ilyen a személyisége, vagy mert neki soha nem szabad összeesnie, neki mindig tartani kell magát, semmit sem fog tudni Istenről. Isten a kevélyeknek, akik magukat sokra tartják, ellenük áll. De az alázatosoknak, akik tudják, hogy szegények, hogy nincs mivel dicsekedniük, hogy mindenestől Istenre szorulnak, akik mélyről tudják azt, hogy nálad nélkül semmit sem cselekedhetünk, ezeket az Isten nagyon mélyen meg tudja ajándékozni. És ezeknek az embereknek van igazi tartása. Mert már nem érheti őket nagy meglepetés, mert tudják, hogy Krisztus elég. Mert aki egyszer megtapasztalta, hogy a vigasztaló közel jön hozzá, az, ha sír is, nem esik kétségbe, mert tudja, hogy ugyanaz a vigasztaló ma is ér, és ugyanaz a vigasztaló ma is közel tud jönni hozzám. Azonban testvéreim, hadd érkezzek vissza a bűnbánat könnyeig. Igen, az Úr előtti bűnbánat állapota a szívünknek valami ilyenféle állapota. Így is voltam már, sőt, hadd mondjam egészen személyesen, hogy most vasárnap egy fiatal teológa hirdette nálunk az igét, nem a tegnapi lelkésztársam van, de egy még fiatalabb teológa nálunk, és nagyon mélyen megérintett a sebekről, a lelki sebekről szóló ige hirdetése, és utána úrvacsorázhattuk, úgy, ahogy most Rákosfalvi gyülekezet majd most vasárnap úrvacsorázik, és olyan mélyen átéltem az úrvacsorában azt, hogy hogyan is van, hogy Jézus magára vette a bűneimet, hogy ő azt vette magára, aki én vagyok. Olyan mélyen összetörtem erre a gondolatra, hogy Jézus nem undorodott tőlem, és azt, aki én vagyok, azt vállalta. Az volt rajta, aki én vagyok. És ha nem is sírtam könnyekkel, de belül a szívemben ott volt, hogy hát így szeret engem Isten. Ott voltak belül a bűnbánat könnyei, és boldog vagyok, mert van vigasztalom, mert tudom, hogy a bűnbánatomat bűnbocsánat követi, ahogy hirdetjük is majd az úrvacsorában. Boldog vagyok, áldott vagyok, boldogak vagyunk, áldottak vagyunk, ha lelki szegényként, síróként jövünk Istenhez. Igaz ez gyászunkban, igaz ez magányunkban, csalódásainkban. Mert testvéreim, ahogy a Heidelbergi K.T. első kérdésfelelete tanít bennünket, mindenestől fogva vigasztalásra szorulunk. Mindnyájan. A jó híre ennek az estének az, hogy van vigasztalónk, méghozzá nem is kicsi, hanem a leghatalmasabb, és annyiban lesz a tiéd ő, minél inkább engedjük megrepedni a lelkünket, csak törje össze a fájdalom, és engedjük, hogy a fájdalmon keresztül az Isten ereje, szeretete, reménysége beáradjon. Adja Isten, hogy így legyen ez mindnyájunkkal, és adja Isten, hogy holnap tovább olvasva a boldog mondásokat, tovább erősödjünk, és haladjunk ezeken a mondatokon keresztül, mint egy lépcsőn keresztül megérkezve az Isten szent, bátorító, valóban boldogító jelenlétébe. Amen. Legyünk csendben, testvéreim, és ne féljünk a csendtől, kicsit hosszabban, mint szoktuk. Én nagyon szeretem a csendet. Ebben a csendben engedjük, hogy a szívünk válaszolja, ne az agyunk, ne a gondolkodásunk, a szívünk. Mit mond a szívünk mindarra, amit hallottunk Jézustól? Legyünk csendben, imádkozzunk. imádkozunk együtt Kempis Tamás szavaival, mondataival, aki így imádkozott több száz évvel ezelőtt, és az ő szavain keresztül a mi szívünk is most. Magamat s mindenemet, Uram, megjavításra neked ajánlom. Te mindent tudsz és számon tartasz, semmi sem marad rejtve előtted az ember lelki ismeretében. A jövendő dolgokat tudod, mielőtt megvalósulnak. Nincs szükséged rá, hogy valakit tanítson vagy figyelmeztessen arra, ami a világban történik. Te tudod, mi szolgál előmenetelemre, és mekkora zaklatásra van szükségem, hogy a bűnök rozsdája letisztuljon rólam. Tégy velem, Uram, a Te kedves jó akaratod szerint, és ne utáld meg bűnös életemet. Senki jobban és világosabban nem ismeri azt, mint egyedül Te. Add meg nekem, Uram, hogy tudjam, amit tudnom kell, azt szeressem, amit szeretnem kell, azt dicsérjem, ami neked leginkább tetszik. Azt becsüljem, ami előtted drága, s vessem meg azt, ami a Te szemed szennyesnek lát. Ne engedd, hogy szemem külső látása szerint ítéljek, sem, hogy az avatatlan emberek fülének hallása szerint nyilatkozzak, hanem igaz ítélettel tegyek különbséget láthatók és szellemiek között. A Te tetszéseket és akaratodat keressem mindig, mindenek fölött. Amen. Szeretett testvéreim, köszönöm a kedves kitartó figyelmet. A szemekből sokat kiolvas a lelkész, ha beszél. Köszönöm, hogy a szemekkel kaptam a figyelmet és a biztatást. Reménykedek abban, hogy holnap újra együtt lehetünk ugyanebben az időpontban, amikor a boldogok a szelídek kezdetű mondatról beszélünk. Hát arra nem lesz időnk a héten, hogy minden boldog mondásról beszéljünk, de azt megígérem, hogy a vasárnapi Isten tiszteleten, ha Isten érted bennünket és megengedi, akkor azért, ha nem is mindegyikre kitérve, de nem maradunk úgy, hogy hát a többiről nem volt szó. De most ez a három mondat van hangsúlyosan előttünk, a tegnapi, a mai és a holnapi. Van még egy szép imádságunk, amit együtt énekelhetünk. A 226. dicséretet választottuk még erre az estére, amelyben semmi más nem teszünk, mint hogy ugyanazt elmondjuk, amiről az ige hirdetésben hallottunk, hogy Krisztus nélkül nem megy. Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom. Énekeljük végig a 226. dicséretünket. Mindezek után az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájunkkal. Amen.